Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az aréna ma esti vendégét, Csoma Mózest, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszönöm meg.
Témánk pedig az észak-koreai katonai kísérletek, a nyugati államok felé irányuló fenyegetések, valamint a térség jelenlegi helyzete és várható jövője. Észak-Korea vasárnap sikeres kísérletet hajtott végre egy új fejlesztésű közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával, amely nukleáris robbanó töltet hordozására is képes lehet. Mindjárt beszélünk erről, de előtte térjünk vissza a KH-hoz, hogy jobban megértsük a térségnek a helyzetét. A II. Világháború után fájt ketté a koreai félszigeten a két addig egy ország. A szovjet befolyási övezetté vált északi rész miben különbözött példának okáért a kelet-európai blokktól?
Először is azt szeretném leszögezni, hogy bár a hidegháborúnak a termékeként tekintünk a két koreai államnak a létrejöttére, a koreai félszigetnek a megosztására, azért, hogyha megnézzük az elmúlt évezredeknek a történelmét, hisz a koreai félsziget az a távol-kelet egyik legmélyebb történelemmel rendelkező régiója, azt láthatjuk, hogy az elmúlt évezredek során többször előfordult olyan kísérlet, hogy a koreai félszigetet nagyhatalmi befolyásolás alapján megosszák, és ott különböző kínai, illetve japán, aztán később orosz, illetve japán befolyási övezet jön létre. Tehát többször volt ilyen kísérlet.
És ezek sikeresek is voltak? Tehát megosztották?
Szerencsére ezek nem voltak sikeresek, viszont aztán 1945-ben a nagyhatalmak, bár ideiglenesnek szánták ezt a dolgot, hogy a japán kapitulációt északról a szovjetek, délről az amerikaiak fogadják, senki nem gondolta volna azt, hogy ez több mint 70 évvel az események után még mindig fennáll ez a megosztottság. És a kérdésére, hogy válaszoljak, tehát miben is különbözött egymástól Észak-Korea, illetve a szovjet tömbnek a többi országa, azt mondhatjuk el, hogy a koreai háború időszakáig, a koreai háború időszakában, sőt az 50-es évek, mondhatjuk azt közepéig, igazándiból Észak-Korea és a többi sztálinista ország, maga a Szovjetunió, illetve a kelet-európai rezsimek, például mondjuk a Rákosi rendszer között, igazándiból nagy különbségeket nem találhatunk. Ugyanúgy megvoltak a koncepciós perek, koncepciós per hullámok, mint például Magyarországon. Egyébként nagyon szimbolikus, hogy amikor 1948 őszén Magyarország, illetve a frissen létrejött Észak-Korea felvette egymással a diplomáciai kapcsolatot, a két külügyminiszter, akik aláírták ezt a dokumentumot, észak-koreai részről egy Park Hon-young nevű külügyminiszter volt, magyar részről egy Rajk László nevezetű külügyminiszter, és mind a két külügyminiszternek később ugyanaz lett a sorsa, mind a két külügminisztert később saját elvtársaik, ugye koncepciós pereknek a keretében végezték ki. A lényeg az tehát, hogy az 50-es évek közepéig igazándiból nagy különbség nincsen a kelet-európai rezsimek és Észak-Korea között, és lényegében 1956-ot egy fordulópontnak tekinthetjük. Egyrészt 1956-nak ugye a februárjában lezajlik a Szovjetuniónak a 20. pártkongresszusa, ugye Hruscsov szembenéz a sztálinizmus bűneivel, ez nyilván már önmagában nem tetszett az észak-koreai rezsimnek, nem tetszett Kim Ir-szenéknek, hogy nekik a személyi kultuszt, illetve a korlátlan hatalmukat vissza kéne nyírbálni a Szovjetunióban megindult desztalinizációnak megfelelően, és 1956-nak az őszén ugye történtek bizonyos dolgok egy mindannyiunk által nagyon jól ismert közép-európai országban, amelyek sok hatásként érték az észak-koreai rezsimet. Hogyan fordulhat elő egy szocialista országban az, hogy felkelés és forradalom robban ki. És
tehát eljutott a magyar 56-os forradalom híre Észak-Koreáig?
Teljes mértékben.
Hogy reagáltak rá?
Hát alapvetően, mondom, sok hatásként érte az észak-koreai rezsimet, és abból a szempontból különösen érzékeny volt ez az észak-koreai rezsimnek, mert abban az időszakban csak nem 1000 észak-koreai diák tanult Budapesten. És hát ezek a diákok nyilván közvetlenül látták az eseményeket. Egyébként vannak olyan egyértelmű visszaemlékezések és dokumentumok, amelyek bebizonyítják, hogy észak-koreai harcedzett diákok is segítséget nyújtottak a magyar felkelőknek. Írtam is egy pár évvel ezelőtt egy monográfiát erről az elérhető levéltári dokumentumok, illetve interjúk alapján. A lényeg tehát az, hogy az észak-koreai észak-koreai rezsim pánikszerűen rendelte vissza 1956. decemberében Budapestről a diákjait, és lényegében innentől kezdve indul el egy folyamat, hogy a magyar 56-nak a tapasztalatai alapján, illetve a desztalinizáció szovjet, illetve más kelet-európai tapasztalatai alapján úgy dönt az észak-koreai rezsim, hogy a saját szövetségeseiktől is egy picit kezdjenek távolságot tartani, elszigetelni.
És mit szólt ez Moszkva?
Moszkva először hát rémülten vette tudomásul, hogy az 50-es évek vége felé megindulnak olyan koncepciós perek, amelyben moszkvai gyökerű, tehát szovjet gyökerekkel rendelkező koreai kádereket takarítanak el a hatalomból, sőt ki is végzik őket. Moszkva ezt először hát csak furcsálkodva, rémülten vette tudomásul, és ráadásul 60-as évek elején megkezdődött a szovjet-kínai konfrontáció, ahol inkább a Szovjetuniónak a figyelme már Kína felé irányult. Ugye a 60-as éveknek a vége felé ez már odaig fajult, hogy csak hogy nem háborús hangulat kezdett Kína, illetve a Szovjetunió között kialakulni, és lényegében a szovjet-kínai összeveszésnek az árnyékában Észak-Korea a saját történelmi tapasztalatai, saját koreai feudális elzárkózó tapasztalatok alapján. Nem véletlen egyébként, hogy a koreai félszigetet nagyon régen úgy nevezték a nyugati enciklopédiákban, nyugati könyvekben, hogy remete királyság. Tehát a 1600-as évektől egészen a 1800-as évek végéig ez egy elzárkózó ország volt, amelyet remete királyságnak neveznek. Ezeket hozza elő az észak-koreai rezsim, és lényegében próbál a Szovjetunióval és Kínával is párhuzamosan ugyanakkor a távolságot tartani, tehát saját szövetségeseitől is elzárkózva, és hát lényegében így alakul ki az az ország, az a rezsim, közben szélsőséges személyi kultusz, szélsőséges vezérkultusz, ami egyértelműen a Kim családra épül, megjelenik a vezérkultusznak a részeként, hogy apáról fiúra történjen a hatalomátadás, ez már a 70-es évek elejétől egyértelművé válik. Ez egyébként az összes többi szocialista országban példanélkül álló dolog. És hát így alakul ki az, hogy Észak-Korea a szocialista tömbön belül is egy olyan különleges entitássá válik a 70-es, 80-as évek időszakában, akinek lényegében a legjobb viszonya az a Ceausescu-féle Romániával, illetve hát egy-egy harmadik világbeli afroázsiai diktatúrával lesz.
És mi lett a déli résszel? Ott ugye az Egyesült Államok került domináns szerepbe. Tudta a befolyását érvényesíteni Washington?
Dél-Koreában 1948-ban kerül kikiáltásra a koreai köztársaság. Első elnöke egy Lee Sin-man nevezetű volt függetlenségi harcos lesz, aki már nagyon idős ebben az időszakban. Ugye azt kell tudni, hogy a koreai háború hatalmas pusztítást hagyott a félszigetnek a déli részén, és lényegében az 50-es éveknek a második fele, tehát már a háború utáni időszak az úgy telik, hogy igazándiból egy teljes gazdasági káosz van, és teljes reménytelenség jellemzi a dél-koreai lakosságot.
Az Egyesült Államok nem segített nekik?
Az Egyesült Államok élelmiszer segélyekkel, meg hát nyilván a védőernyőnek a biztosításával segített, de igazándiból nagy változások a koreai félszigetnek a déli részén 1961. május 16-án kezdődnek meg, éppen most volt egy évforduló, május 16-ának az évfordulója, mert hogy akkor zajlott le egy katonai hatalomátvétel. A dél-koreai hadsereg tulajdonképpen puccsot hajtott végre a regnáló civil kormányzat ellen, és innentől kezdve, 61-től egészen a 80-as évek végéig a katonai diktatúrából kinövő tekintélyuralmi rezsim, konzervatív, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy jobboldali tekintélyuralmi rezsim a meghatározó.
Érdekes, amit mond, mert a két Korea története, mint hogyha hasonló lenne. Tehát az egyik a szovjet befolyási övezet alatt volt, a másik amerikai alatt, és mind a kettő távolodott, mind a kettő elkülönült a főszövetségestől. Ezek szerint Dél-Korea is Amerikától.
Ezt egyértelműen nem jelenthetjük ki. Tehát az biztos, hogy az Egyesült Államok számára mindinkább kellemetlenné vált a 70-es évek időszakában az, hogy az az ország, amely az ő érdekszférájába tartozik, amelyet ő védelmez, ott azért az emberi jogoknak a kérdésköre nem feltétlenül van biztosítva, illetve hát a kormányzat ellenes tüntetések, diák tüntetések azok meglehetősen kemény kézzel vannak elfojtva. Ugyanakkor azt kell tudni, hogy ez a tekintélyuralmi rezsim, ami 1961-től kezdve ugye a 80-as éveknek a végéig húzódik, egyébként a határvonalnak 87-88 időszakát tekinthetjük, tehát mondta a szöuli olimpiának az időszakát, amikor lényegében a Dél-Koreának a demokratizálódását az egész világ elismeri, de azt kell mondani, hogy az a három évtized, ami összekötődik ezzel a konzervatív tekintélyuralmi rezsimmel, amelynek vezéralakja Pak Csong-hi tábornok volt, ez mégis összekötődik az országnak a modernizációjával, ez alatt éri el a dél-koreai állam azokat a hatalmas sikereit, hogy lényegében az addigi elmaradott, és mondhatjuk azt, hogy félfeudális agrárországból a 80-as évek időszakára egy ipari hatalom alakult.
Tehát egyszerre fejlődött a demokrácia és a piacgazdaság is?
Nem. A demokráciára való átalakulás az kimondottan a 87 és a 88 fordulójának időszaka. A piacgazdaság, illetve hát a sajátos dél-koreai exportorientált modernizációs modell, ez a 60-as évek elejétől a 80-as évekre tökéletesen kifejlődött. Azt hozzá kell tenni, hogy volt a dél-koreai gazdaság fejlődéséhez pár nagyon kedvező nemzetközi körülmény. Meg kell említeni azt, hogy Dél-Korea 1965-ben normalizálta a kapcsolatokat egykori gyarmatosítójával, Japánnal, akitől kaptak egy olyan pénzösszeget, a gyarmati múltat kártalanítandó egy olyan pénzösszeget, ami a dél-koreai modernizációnak, infrastruktúraépítésnek az alapját képezte. Meg kell említeni azt is, hogy Dél-Korea nyugati országoktól, Egyesült Államoktól, Nyugat-Németországtól kedvező hitelekben részesült, és talán a legfontosabb az, hogy a 60-as évek második fele, 70-es évek első felében zajlott a vietnámi háború, lényegében nem túlságosan messze a koreai félszigettől, a dél-koreai gazdaság számára ez egy hatalmas háborús konjunktúrát jelentett. A dél-vietnámi hátországban vált ismerté, vagy ott jelent meg egy olyan kisebb koreai vállalat, amelyet most már mindenhol ismerünk, és autógyártással, és egy autógyártással foglalkozó H betűvel kezdődő vállalatról van szó, amelynek a fejlődését egyértelműen a vietnámi háború segítette elő.
Műsorunk második felében mindenképpen foglalkozunk részletesebben is a dél-koreai változásokkal, mert ott is ugye új elnök van hivatalban, az előző az megbukott decemberben, és tüntetések is voltak szép számmal, de térjünk vissza az észak-koreai rakétakísérletekhez. Április elején Donald Trump amerikai elnök 59 Tomahawk rakétát indított Szíria ellen. Egy szakértő akkoriban nálunk azt mondta az Inforádióban, hogy Washington következő célpontja akár Észak-Korea is lehet, fennyel már az adás elején idézett fenyegetései miatt. Valós veszély ez? Valós a fenyegetés?
Én úgy gondolom, hogy egyértelműen retorikai háborúról van szó. Tehát miután láttuk azt, illetve a hírekben olvashattuk, hogy ezeket
a bizonyos... De a retorikai bizonyos... háború mellé azért volt múlt vasárnap egy atom, vagy egy rakéta kísérlet is.
Pontosan, tehát itt a kölcsönös elrettentésről van szó. Tehát miután láttuk azt, hogy kilőtték Szíriára ezeket a bizonyos Tomahawk rakétákat, nem érkezett hír arról, hogy Szíria visszalőtt volna bármilyen szíriai gyártású rakétát. Ugyanakkor Észak-Koreának a 90-es évek eleje óta az teljesen feketén-fehéren megjelölt célja az, hogy ő ellehetetlenítse azt az alternatívát, azt a felmerülő lehetőséget, hogy ellene az Egyesült Államok, vagy bárki is katonai erőt alkalmazzon. Tehát ők azért gyártják és tesztelik az eszközeiket, hogy demonstrálják azt, hogyha velük bárki olyat követne el, mint például Saddam Husseinnek a Irakjával szemben, vagy Kátafinak a Líbiájával szemben, vagy a szíriai rezsimmel szemben, akkor ők a saját vonzáskörzetükben a koreai félsziget, tehát nem feltétlenül az Egyesült Államoknak a nyugati partvidékéről beszélünk, de a koreai félsziget vonzás körzetében, ott lévő amerikai bázisokban is akkora károkat tudnának okozni, hogy senki ne tudjon ténylegesen elgondolkodni azon, hogy itt érdemes lenne egyáltalán katonai erőt bevetni.
A nyugati világ vagy az ENSZ tudja egyáltalán, hogy milyen típusú fegyverei lehetnek Észak-Koreának?
Alapvetően becslések állnak rendelkezésre.
Van például nukleáris töltete adott esetben?
Külön kell választani egymással a hordozóeszköz programot, tehát a rakéta programot, ami alapvetően a gyökerei a 80-as évek időszakáig nyúlnak vissza, és külön kell választani a nukleáris programot, amely bár a 90-es éveknek az elején volt már ennek egy fellángolása, de a nukleáris program az igazándiból 2002-től indult ténylegesen újra. Észak-Korea már 5 alkalommal is demonstrálta, hogy nukleáris eszközzel rendelkezik, tehát 5 alkalommal is próbarobbantást végrehajtott. Ugyanakkor az nem egyértelmű, hogy ezeket célba tudnák-e juttatni a meglévő rakétakapacitásokkal. Ugyanakkor arra nagyon fontos gondolni, hogy a koreai félsziget egy rendkívül túlnépesedett régió. A koreai félsziget vonzás körzete, japán szigetek, Kínának az észak-keleti része, dél-ázsiai területek. Ez mind olyan területek, amelyet a jelenleg meglévő észak-koreai rakétakapacitásokkal el lehet érni, és nincs is feltétlenül szükség ahhoz nukleáris robbanófejre, hogy itt pillanatok alatt egy kiszélesedő, vagy egy tényleges konfliktus esetén pillanatok alatt 100 000-es nagyságrendű áldozatokat sikerüljön kreálni.
Érdekes, egy amerikai tanulmány meg is mondta, határozta, hogy ez percre lebontva mennyit takarhat. Dél-Korea fővárosát egy fennyelni rakétatámadás esetén Szöult 6 perc alatt érnék el, Tokiót 10-11 perc alatt, míg San Franciscót 30-34 perc alatt érne el egy interkontinentális ballisztikus rakéta. Rendelkezik egyáltalán ilyennel Észak-Korea? Egyesek szerint ilyen nagy hatótávolságúval még nem, ami mondjuk Amerikát is elérné.
Igen, tehát ezzel kapcsolatosan becslések állnak rendelkezésre. A becslések azok úgy fogalmaznak, hogy a koreai félszigetnek a saját vonzás körzetét azt már nyilván tudnák fenyegetni az észak-koreai rakéták, az Egyesült Államoknak a nyugati partvidékét egyenlőre még nem. Ugyanakkor azért nagyon fontos megnézni a hidegháborúnak a tapasztalatait. A hidegháború időszakában, a szovjet-amerikai szembenállás időszakában kialakult egy olyan fajta kölcsönös elrettentés, hogy aki először nyomja meg azt a piros gombot, amivel elindítja a rakétáit az ellenfél felé, az fog meghalni másodszorra, mert az ellenfél, mielőtt még becsapódnának hozzá a rakéták, el fogja indítani a saját rakétáit. Ezt tökéletesen tudja az észak-koreai rezsim. Tehát ők tökéletesen
ez Amerika
tudja.
Relációjában vetődött fel, hogy Amerika már rögtön reagálna, hogyha úton lenne egy fennyeni rakéta feléjük.
Így van, de hogyha az is nagyon, tehát hogyha megfordítjuk egy kicsit a dolgot, és az Egyesült Államok esetleg egy nem túlságosan végig gondolt katonai akciót indítanak, mint például Szíria esetében az észak-koreai rezsim ellen, akkor nagyon könnyen elképzelhető az is, hogy az észak-koreai rezsim bekerülne egy olyan dologba, egy olyan helyzetbe, hogy nehogy rájuk a gyengeség, vagy az arcvesztésnek ugye a távol-keleti félelme vetődjön, és akkor ők pedig a saját kapacitásaikat indítják el.
Hát ugye a térségben már megjelent több amerikai anyahajó is.
Hát alapvetően egy anyahajóról van szó, amit hát demonstratív céllal küldött oda az Egyesült Államok, de azért, hogyha megnézzük a koreai félsziget elmúlt 60 évének a történelmét, akkor azt látjuk, hogy ennél sokkal forróbb időszakok is voltak. Olyan forróbb időszakok, amikor azért a Szovjetunió meg Kína még azért keményen ott állt Észak-Korea mellett. Én alapvetően azt gondolom, hogy itt egy húzavonáról van szó, egy régóta tartó, alapvetően a 90-es éveknek az eleje óta tartó húzavonáról Amerika, illetve Észak-Korea között. Ráadásul ez az egész konstelláció borzasztóan bonyolult, mert nagyon sokaknak az érdekeiben vannak benne. Benne van a kínai-amerikai kapcsolatok, benne vannak. Benne van az éppen regnáló, éppen aktuális dél-koreai kontra észak-koreai kapcsolatrendszer is. Benne vannak orosz érdekek, orosz kontra amerikai reláció is. Benne van Japán érdeke is. Tehát egy nagyon bonyolult, nagyon sok szereplős konfliktusról beszélünk, amiben igazándiból azért mindegyik félnek az érdeke, hogy a status quo fennmaradjon.
Mondta Amerikát és Kínát. Pont ezen a héten az ENSZ biztonsági tanácsának tagjai arról határoztak, hogy az Egyesült Államok és Kína egy újabb büntető intézkedéseket elrendelő határozat előkészítésén dolgozik. Mit takarhat ez a büntető intézkedés, és egyáltalán hogy kerül a képbe, bár ő mondta az előbb Kína. Ugye ő egy szövetségese volt Észak-Koreának.
Jelenleg is Kína az első számú külkereskedelmi partnere Észak-Koreának. Ugyanakkor azt kell tudni, hogy az a, fogalmazhatunk úgy, erődemonstrációk jelentette ámokfutás, vagy erődemonstrációkkal tűzdelt ámokfutás, amit a Pjenjáni rezsim az elmúlt 10 évben végrehajtott, ez Kína számára is azért egyre kellemetlenebbé válik. Kellemetlenebbé válik abból a szempontból, hogy a nukleáris próbarobbantások, amiket ideig Észak-Korea végrehajtott, azok elég közel voltak a kínai határvidékhez, mandzsúriai határvidékhez. Ezek a rezgés hullámok ezek átjutottak kínai területekre, ott kárt okoztak, és hát alapvetően Kína számára azért aggasztó az, hogy az észak-koreai rezsim azért időről időre mindig végrehajt erődemonstrációkat. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogyha megnézzük az elmúlt hónapoknak a fejleményeit, akkor picit ilyen ördögi körhöz hasonlító események zajlanak, mert hogy az észak-koreaiak azért hajtják végre ezeket az erődemonstrációkat, hogy elrettentsék az Egyesült Államokat esetleges beavatkozástól, illetve kizsarolják az Egyesült Államoknak a tárgyalókészségét. Az Egyesült Államok azért telepíti Dél-Koreába a rakétavédelmi rendszerét, azért tartja fenn a távol-keleti térségben a bázisait, támaszpontjait, mert az észak-koreai fenyegetésre hivatkozik. Közben az Egyesült Államok Kínától várná azt, hogy Kína gyakoroljon nyomást Észak-Koreára. És mindeközben Kína számára viszont roppant kellemetlen az, hogy az Egyesült Államok fenntartja a bázisait Észak-Koreára hivatkozva a távol-keleti térségben, és az Egyesült Államok rakétavédelmi rendszer telepít Dél-Koreába, ami Kínának tehát nagyon sérti az érdekeit. Úgyhogy mindezzel azt akarom csak mondani, hogy egy borzasztóan bonyolult kapcsolatrendszerről beszélünk, amiben néha egymással ellentétes érdekek is jelennek meg, hisz Kína érdekelt lenne Észak-Koreának a lenyugtatásában, ugyanakkor nem érdekelt
abban. Hogyan tudná lenyugtatni?
Hát nyilván egyértelműen Kína most már a gazdasági szankciók mellett tört láncsát.
Tehát ez a büntető intézkedések akkor elsősorban gazdaságit akarnának?
Hát természetesen. Tehát más lehetőség az nyilván nincsen. Tehát a katonai alternatíva az erődemonstrációkon kívül egy amerikai repülőgépanyahajónak, vagy egy nukleáris meghajtású tengeralattjárónak az odaküldésén kívül igazándiból másban ez nem merülhet neki, mert az hatalmas háborúhoz vezet.
Ezt azért is kérdezem az amerikai részre visszatérve, mert április végén arra az újságírói kérdésre, amely azt firtatta, hogy az Egyesült Államok alkalmaz-e majd katonai erőt Észak-Korea ellen, Donald Trump elnök nem zárta ki ennek a lehetőségét, és úgy válaszolt, nem tudom, vagyis hát majd meglátjuk.
Igen, aztán az Egyesült Államoknak rövidesen azért egy picit átalakult a hozzáállása ehhez a kérdéshez, közvetlenül azután, hogy lezajlott a kínai-amerikai csúcstalálkozó, és azért ami a csúcstalálkozó után, hogyha megnézzük Trump elnöknek a Twitter bejegyzéseit, akkor már olyan jellegű megfogalmazás látott napvilágot, hogy hát Kínának a mélyen tisztelt elnöke nem akar káoszt és vért látni, úgyhogy ő alapvetően már nagyon szorgalmasan dolgozik ennek az egész problémának a rendbetételén.
Csoma Mózes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetője, az Inforádió arénájának a vendége. A hírek után folytatjuk.